Mi a pásztor? Kis hírek. Másképp nem, legalább így látjuk. Nem? Lehet, hogy lesz majd egy olyan pont, amikor Ibolya el kell onnan hűj. Igen. Oké, apostolok cselekedetei 10-ben fogunk szánkózni, és Rút könyvében, az első fejezetben. De mielőtt még odalapoznánk, vagy odalapozhatsz. Most egy Pásztor Csaba küldte a kis videót. Emlékszem, mikor talán 2005-ben, vagy igen, 2005-ben voltam én utoljára ott, ezen a konferencián, meg 2004-ben. De általában az van, nagyon intenzív egy hét, ez egy hétig tart, tehát hétfőtől szombatig, és mindig vannak olyan volt misszionárisok, akik itt éltek egy pár évet Magyarországon, itt voltak a gyülekezetben, és akkor ismerjük egymást, és ilyenkor a konferencia ideje alatt mindig meghívnak magukhoz, vagy valahol valakinél szerveznek egy nagy bulit, hamburgersütés, meg mit tudom én, mindenféle, és akkor megyünk, akik kint vannak magyarok, akik amúgy kint tanulnak a kint iskolába, vagy akik csak kimentek látogatóba. És általában olyan helyekre csinálják ezt, ahol van medence is. Úgyhogy ilyenkor ereszdel a hajam van, mert a magyar csapat az megőrül, amikor medence közelében van, és akkor elkezdődik a játék, általában a férfiak. Elkezdik a lögdösődős játék, nem tudom, mi lehet ennek a neve, lögdösődős játék, ugye? Hogy ki az, aki kint marad. És biztos, hogy játszottatok már a medence mellett ilyet, hogy elindul, és aztán lögdösítek be egymást. És amikor ezen az üzeneten gondolkodtam, akkor ez a játék jutott eszembe. Elmondom nektek miért. Mert én játszom 15 percet ezt, és aztán elmegy a kedvem tőle. Elmegy a kedvem tőle, mert nem tudok győzni benne. Hiába vagyok nagy darab, hiába vagyok erős, és ott van esetleg egy 40 vagy 50 kilós kölök is, de valamilyen módon, de a játék nagy hevében mögém tud kerülni, észre se veszem, éppen valakivel birkózok ott ki, hogy bevágjam, és éppen bedobtam, és ott vagyok a medence szélén, és a 40 kilós gyerek így ennyit csinál, és amikor ez többször előfordul, már addigra, akkor már az embernek elmegy a kedvetről, és azt mondja, játszik a fene, tudod, kit érdekel. Tehát nincs kedvet folytatni, mert nem tudsz győzni. Nem tudsz győzni. Most ez a családi vakáció, ez az üzenet ennek a két alkalomnak, a mainak és a jövő hetinek. Tehát a család témájában fogunk beszélni, egészen biztosak lehettek ebben. És főként a férfiakhoz fogok ma szólni. De jó lesz ez mindenkinek, de főként a férfiaknak. Mert Isten szerint való apának és Isten szerint való férnek nem könnyű lenni. Nehéz. Tehát, hogy az, hogy az ember Isten szerint valóan csinálja dolgokat, az nehéz. Olyan, mint ez a lögdösődős játék. Oké? Tehát olyan, mint ez a lögdösődős játék. Nem könnyű. Nem könnyű. Egy-két egyedülállóhoz hagy szóljak. Ha azt gondolod, hogy minden problémádat megoldja az, amikor megházasodsz, ezt gyorsan verd ki a fejedből. Mert neked megvan a magad baja. Bűnös ember vagy, megvan a magad baja, és amikor összekötöd magad egy másik emberrel, akinek ugyanúgy megvan a maga baja, és bűnös ember, azt nem összeadjuk egy meg egy, hanem az sokszorozódik. Oké? Nem egy meg egy, ez kettő, hanem még több lesz. Még az sem érvényes, hogy egyszer egy. Jó? Tehát a probléma a köbön. És aztán utána, ha még jönnek a gyerekek, akik ugye arról híresek, hogy nem nincsenek tekintettel a szülőkre, nem tudom, hogy kinek van olyan gyereke, aki nagyon keresi a szülőnek a hasznát és érdekét, főleg kicsikorban, mert akkor neki kéne majd egy szemináriumot tartani gyereknevelésről. Tehát egy gyerek sem nézi a szüleinek az érdekét. Mégis egy bizonyos korig. Mindig csak én, csak az enyém, csak az én érdekem. ma egész nap veled alszom, anya, igaz, virágom? Tehát legszívesebben a gyerek kiköltöztetne engem az ágyamból, hogy ő egész nap anyával tudjon aludni. Tehát, úgyhogy Isten szent való apának lenni, Isten szent való férnek lenni, ez legtöbb napon olyan, mint ez a lögdösödős játék. Megy a küzdelem, megy a harc, és szomorú látni azt, ahogy a férfiak ma döntenek ezen a ponton. Tehát játsszák a játékot egy ideig, megpróbálnak ügyesek lenni, és elfáradnak, látják, hogy nem tudnak győzni, és aztán azt mondják, én tovább nem játszom ezt a játékot. Nem akarom. Tehát rossz veszíteni állandóan. És tudom, hogy úgy van ez, amikor ilyeneket hallunk, vagy ott van a bátorítás mellett, mert nyilván ez most felemelünk egy problémát, de aztán jön majd a megoldás is. Akkor az ember lelkesen hazamegy, mától minden meg fog változni, úgy szeretem az asszonyt, mint Krisztus az egyházat. És hazamész, és megint úgy beszélsz vele, hogy csodálatos leszek a gyerekeimmel. Minden meg fog változni. És hazamész. Hagyjál már, nem látod, az e-mailt írom. Maradjatok már csöndbe, megy a hírek. Tehát sokszor nagy a lelkesedés. És aztán hamar lelombozódik a dolog, és visszamegy a régi kerékvágásba. És ez azért van, mert a mai férfi, de ez általában az emberre igaz, felcserélte a jellemet egy képre. A sok küzdelem miatt, a sok harc miatt úgy döntött, hogy nem az a lényeg, hogy ki vagyok valójában, hanem az a lényeg, hogy én hogy nézek ki mások szemében. Tehát nem a jellem most már a fontos, hanem az, hogy egy jó képet mutassak, hogy mások mit gondolnak rólam. És inkább ennek feleljek meg, mint az, hogy a jellemem belül változik. És vállalom a kihívásokat, vállalom a harcokat, vállalok kemény döntéseket. Nem, igazából csak kifelé akarok mutatni valamit. És ez ma a tendencia. Nem játszunk mi férfiak lögdösődőst. Hamar abba hagyjuk. Nem harcolunk már a feleségünkért, nem harcolunk már a gyermekeinkért. Csak egy kép. Mit gondolnak mások? Úgyhogy, amikor kinyitom ezt a könyvet, a Bibliát, mindig felbátorodom. Mert tudod, mit látok benne? Azt, hogy nem csak én vagyok elfuserált, nem csak a családom elfuserált, hanem a Bibliában lévő családok is mind elfuseráltak. Most csak belemegyünk Mózes első könyvébe. Csak gyorsan végigfutok. Ez eleje. Ádám és Éva. Nekik nem volt gond a, ugye, az esküvői ruha meg minden. Tehát vita ott nem volt, ugye? Mert mesztelenek voltak. Viszont volt egy kis gondjuk a harmadik fejezetben. A férj passzív volt. És engedte, hogy a felesége egy rossz döntést hozzon, és ezzel ennek komoly következményei lettek. Oké? Tehát az első vita már is kialakult, rögtön az első családnál. Tehát ez probléma volt. Nem is tudtak elmenni addig nászútra az édenkertből kifelé, amíg egy jó veszekedésük nem is volt. Oké? Tehát kellett ez a jó veszekedés előtte. Ezért néha az tehát akik összeszeretnék házasodni párok, meg szoktam kérdezni, hogy veszekedtetek már igazán egy jót. Tudod, jönnek, hogy hát Isten akarata, mi olyan szépen beszélünk, mi sose veszekedtünk, addig össze se adlak titeket. Ez muszáj. És akkor azt mondom, sérzd meg ezt a lányt. Tessék. Mert látni akarom, hogy kezelik. Meg nekik is át kell élni. Jó, ilyeneket nem csinálok. De fontos. Hogy megismerjük egymást, hogy lássuk, hogy ki a másik, a jelleme. Oké? Tehát, Ádám és Éva elszúrták. Aztán ott vannak a gyerekeik. Ők is elég gázosak voltak. Káin és Ábel. Ugye Káin megölte Ábelt. Tehát az olyan, mint hogy te fél órát késel otthon, később mész haza, és arra mész haza, hogy az egyik megölte a másikat. Tehát ez egy ilyen idilli családi kép, nem? Abszolút nem. Tehát elfuseráltak. Aztán ott van Noé. 1 Mózes 6-ban olvasol Noéről, a hit hőséről, aztán a 9. fejezetben Noéről, aki részegen ott fekszik a sátorban, mesztelen kiterülve. Ugye erről nem szoktunk a gyerekeknek beszélni a vasárnapi iskolában, mindig csak a Noé építi a bárkát, de a pucér Noéről nem beszélünk, aki a bárkáról lelép, és megrészegedik, és tehát elbukott. Elbukott. És aztán a gyereke pedig elég csúnya dolgot csinált vele, olvassátok el, tehát nem megyünk ebbe bele. Tehát ez a család is elfuserált. Aztán ott van Jákob és a gyerekei. Mit csinálnak Józseffel? 12 gyereke van Jákobnak. Mit csinálnak Józseffel? Agyba főbe verik, és aztán eladják rabszolgának. Micsoda családi kép. Vagy Jákob megkülönböztetően szereti Józsefet az összes többi ellenére. Ez sem egy jó kép. Mert ez lesz a következmény, hogy a 11 agyba főbe veri. És eladják rabszolgának. Úgyhogy úgy jövünk ki Mózes első könyvéből, hogy a család az elfuserált. Ha egy képet akarunk kapni a családról, akkor ez valahogy nem az igazi. Vagy lehet, hogy minden család ilyen dolgokkal küzdködik? Szerintem inkább ez. Hogyha úgy érzed, férfiak, ha úgy érzitek, hogy harcolni kell a családért, a gyerekeidért, a feleségedért, akkor hagyd mondjam el, ez teljesen normális. És hogyha vannak olyan harcok, ahol veszítettél, hadd mondjam azt, ez teljesen normális. Teljesen normális. Teljesen normális. Úgyhogy Isten hozott, úgymond a való világban. Ez a való világ. Nem tökéletes. Nem tökéletes emberek vannak benne, nem tökéletes a rendszer. Hozunk rossz döntéseket, de harcolnunk kell. Harcolnunk kell a családunkért. Úgyhogy, amiket most mondani fogok, lehet, hogy nehéz lesz hallani, nehéz is lesz alkalmazni, de ha egy icipicit megragadsz belőle, és egy icipicit elkezdesz belőle alkalmazni, vagy hagyod, ahogy a Szent Szellem benned, ahogy más területeken is formálja az életed, és hagyod ugyanezekkel az igazságokkal formálni, és hagyod, hogy Isten formálja az életed, akkor hihetetlen áttöréseket fogsz megtapasztalni a családi életedben. A feleségeddel, a férjeddel, a gyerekeiddel, és ha egyedülálló vagy, a jövőbeli feleségeddel, a jövőbeli férjeddel, a jövőbeli gyerekeddel. Mert az egyedülállók, a felkészülés, ez most van. Most van. Nem tudsz teljesen, tökéletesen felkészülni, de már most elkezdődhet. Már most elkezdődhet. Úgyhogy a kulcsmondat a mai napra az ez, hogy a járásom és beszédem hatással lesz a családomra a jövőben. Tehát a járásom és a beszédem hatással lesz a családom részére. Tehát hatással lesz rájuk. Tehát sokan azt mondják, ó, hát mit csinálok, vagy mit mondok, vagy hogyan csinálom, az magánügy. Igazából nincs hatással a gyerekeimre, vagy a családomra, vagy bármi. De ez körülbelül olyan, mint amikor bedobom a gyereket egy piranyás medencébe, és imádkozom, hogy Uram, add, hogy ne harapják meg. Tehát nem, igenis, ahogy járok, ahogy döntéseket hozok az életben, ahogy beszélek, ez hatással van a családom életére. Ja, úgyhogy harcolnunk kell, és küzdenünk kell, értük. Jó, tehát az első dolog, tehát ahogy járok, és ahogy beszélek, nézzük meg azt, hogy ahogy járunk. Tehát hogy járunk? Hogy járunk. Tehát ahogy járok, az igenis számít. És most oda megyünk Rút könyvéhez, az első fejezethez. Rögtön az első vers. Abban az időben történt, amikor a bírák bíráskodtak, hogy éhínség támadt az országban. Ezért elment a júdai Betlehemből egy férfi, hogy jövevényként lakjék Moab mezején. Oké, tehát éhség volt a földön. Éhség volt a földön, ahol lakott ez a férfi. Tehát éhség volt ezen a földön. Mit jelent ez? Rosszat. Oké? Veszélyben a család. Tehát ahol lakunk, ott éhség van, azon a földön. Mit jelent ez? Veszélyben a család. Na most, ezért elment a júdai Betlehemből, hogy jövevényként lakjék Moab mezén. Ez egy érdekes részlet, amit itt megad a Biblia írója. Mert a Betlehem, az azt jelenti, hogy a kenyér háza. A kenyér háza. És ez egy kép nekünk. Tehát éhség van a kenyér házában. Tehát éhség van a kenyér házában. Tehát, és mi történt? Mi történt? Mit mond? Azt mondja, hogy elment onnan. Elment onnan. És elment Moab mezeire. Tehát az történt, hogy eljött a kenyér házában. Eljött arról a helyről, ahová Isten vitte őt, mert ha megnézed a történelmet, Isten vitte őket, ezeket a zsidókat, az ígéret földjére, ahol ott van, a Betlehem is ott van, ez a kisváros vagy falu, ahol ezek éltek, ez a család, Isten vitte őket oda, de amint éhség van, kicsit rosszabb körülmény, kihívások, úgy döntött, hogy eljön és visszamegy arra a helyre, ahonnan Isten már megszabadította egyszer. A moábiták földjére, ahol ott voltak a gyerekáldozatok, az emberáldozatok, mindenféle barbár dolog, amit jó pár ezer éve csináltak, hogy kiengeszteljenek különböző istenségeket. Tehát bálványimádóak voltak. És ebből szabadította ki őket Isten, és vitte be az ígéret földjére, köztük Betlehembe is, és aztán azt mondja, éhség van, és eljött az ígéret földjére, ahová Isten vitte őket arra a földre, ahonnan már egyszer megszabadította. Tehát Isten akaratából a kompromisszumok helyére költöztek. Tehát Isten akaratából a kompromisszumok helyére költöztek. Miért tette ezt? Miért tette ezt? Azért, mert ahol voltak, ott küszködött volna. Tehát úgy érezte, mivel itt most éhség van, itt most akkor az azt jelenti, hogy itt most küszködni kell. Akkor itt most nehezebbek lesznek a körülmények. Nehezebb lesz. És olyan volt ez a fickó, mint általában a mai férfi, azzal a problémával küszködött, hogy nem akar küszködni. A könnyű utat akarja. A könnyű utat akarja. A könnyű utat akarja. Mondhatnád erre, hát még szép, hogy elköltöztek. Természet, ez egy jó döntés volt, tehát egy másik helyre a családjával. Lehet, hogy Isten akarja azt, hogy a kenyérházából elköltözzenek. Tehát ahova Isten vitte őket. De figyelj! Isten sohasem visz oda-vissza, ahonnan egyszer már kiszabadított. Tehát Isten nem visz oda-vissza, ahonnan egyszer már kiszabadított. Tehát ez egy olyan hely volt, ahová visszamentek, ahol egy módon arra voltak ítélve, hogy újból a bálványimádásba kerültek. Újból a rossz döntések helyére kerülnek. A megalkuvás, a kompromisszumok helyére. Oké, tehát ez az egyik történet. Ugye mondtam, hogy két helyen fogunk olvasni. Tehát Ruth könyve, első fejezet, apa Elimelek, ez a neve ennek a férfinak, és elköltöznek az ígéret földjéről a kompromisszumok helyére. Apostolok cselekedetei 10. Cornélius. Az első, második verset olvasom nektek. Cézárea városában élt egy Cornélius nevű katonatiszt. A római hadsereg itáliai ezredében szolgált, százados volt a rangja. Jó és istenfélő ember volt, és egész családjával együtt az igaz Istent imádta. Sokszor adott pénzt a szegényeknek, és állandóan Istenhez imádkozott. Tehát itt van Cornélius, Cézáreában, szintén egy családfő, és hívő ember volt, habár nem zsidó vallású, De hívő ember volt, a zsidók istenében hitt, és imádta őt, és imádkozott hozzá, és volt egy kapcsolata vele, és Isten meghallotta ezt, mert, hogyha tovább olvasok, 3-tól 8. versig, egyik délután 3 óra körül látomást látott. Világosan látta, mint Isten egyik angyala bejött hozzá, és azt mondta, Cornelius. Cornelius rémülten nézett rá, és így szólt. Mit kívánsz, Uram? Az angyal így folytatta. Isten meghallgatta imádságaidat, és látta, amikor pénzt adtál a szegényeknek. Most küldj embereket Joppéba, hogy hívják ide Simont, akit Péternek is hívnak. Ez a Péter vendég egy Simon nevű bőrműves mesterházában a tengerpartján. Ezzel az angyal, aki beszélt vele, elment. Cornelius magához hívta 2 szolgáját, és egy katonát a saját közeli segítői közül. Ez a katona is istenfélő ember volt. Mindent elmondott nekik, és elküldte őket Joppéba. Tehát az első történetben, amit látunk, valaki elvezette a családját Istentől. Istentől. Aztán itt a másodikban itt van Cornelius, aki istenfélő volt. Egy baj van vele, hogy még nem ismeri Jézust. Imád egy Istent, de nem ismeri még Jézust. De milyen jó ez, nem? Hogy Isten viszont látja, és tudja, hogy szüksége van Jézusra, úgyhogy vezeti őt. Vezeti egy helyre, ahol találkozhat Jézussal. Vagy azt mondja, vezetek oda valakit, aki beszél majd neki Jézusról. Milyen csodálatos Isten munkája, amikor ott van egy őszinteség az ember szívében. Isten ezt látja, és vagy elvisz téged egy helyre, ahol hallhatsz Jézusról, lehet, hogy ma ez számodra, de lehet, hogy elküld valakit hozzád, aki beszél neked Jézusról. De valamelyik meg fog történni, mert Isten szeret téged, és azt akarja, hogy megismerd őt személyesen, és legyen vele egy személyes kapcsolatod. Tehát Pétert mondja neki az angyal, hogy menjen, keresse meg Pétert, aki majd beszélni fog vele Jézusról. Tehát Elimelek elmegy Istentől, Cornelius meg Istenhez jön. Oké? Tehát ez a két képünk van. És látjuk majd, ahogy megyünk mind a két történetben, hogy micsoda különbség van a két történetben a következményekben. A családját illetően is. Oké? Úgyhogy ez a kérdés. Milyen a járásunk? Számít az, ahogy járunk? Igen, számít az, ahogy járunk. Oké? Mert a nyugati kultúrában a férfi 2 dologtól van begyulladva. És 2 dolog miatt megy el. És az egyik az ez, a szellemi felelősség. Hogy felelős a családjának a szellemi állapotáért. Mert igazából ezt határozza meg a másik 2 területet, a fizikai állapotot és a lelki állapotot, a szellemi állapot. És a férfi, a mai férfi fél ettől a felelősségtől. Van egy törzs, vagy lehet, hogy több törzs is, de én azt hiszem a National Geographic-on láttam, a férfiasság tesztje az volt, hogy valami toronyból kell leugrani, inda van a bokádra kötve, és ha szerencséd van, és alacsonyabb vagy az átlagnál, és nem locsan szét a fejed, mert le kell ugorjál, és nem bungee jumping, hogy nyúlik vagy valami, hanem megfeszül és megfog. És ez a férfiassági teszt. Akkor lép át fiúból férfivá, ha ezen átmegy. Nem tudom, hány méter lehetett ez, 5 és 10 méter között. De ha én ebben a faluban élnék, valószínűleg én 75 évesen is még gyereknek számítanék, és matchboxoznék ott. Nem akarnék férfi lenni ebben a törzsben, oké? Okay? Elég ijesztő volt nézni ezeket az ugrásokat. De amit látok, tehát látom ezt, tudod, a gyülekezeti életben, nem feltétlenül itt, mert itt még zömében fiatal családok vannak, kisgyerekekkel. De van tapasztalatom, tudjátok, nagyobb gyülekezetben is. És amit láttam, az ez, hogy amikor a gyerek felcseperedik valamennyire, egy bizonyos életkorra, akkor odáll anyu elé, mert anyu mindig vitte őt gyülekezetbe, járt is, mindig ott volt lelkesen, És aztán egy nap azt mondja a gyerek anyunak, hogy anya, most már én inkább otthon maradok apuval vasárnap délelőtt. Vagy otthon maradok inkább apuval vasárnap este. Nem megyek most gyülekezetbe. És apu, a lelkes tévérajongó, vagy mit tudom én milyen rajongó, otthon marad, és a gyerek pedig követi ebben. A gyerek pedig követi ebben. Most ezért van az, hogy körülbelül a gyülekezeteknek az összetétele 65% nő, 35% férfi. Körülbelül ilyen az összetétel. Ami igen, a fiú szempontjából jó, akik vannak, mert nagyobb a választási lehetőség a párt illetően, és ezért vannak a lányok kiakadva egyébként, de most kit válaszok? Alig van férfi a gyülekezetben, és igen, megértem a problémátokat. Abszolút. Ezért kell evangelizálni. Főleg fiúkat. De félretéve viccet, tehát ezek valós adatok, és persze Amerikában sokkal jobb adatok vannak, mármint rá vannak állva nagyon a statisztikákra ezen a területen is. Nyilván ez nem tükrözi teljesen a magyar képet egyáltalán, mondhatni, de azért vélek felfedezni elég nagy hasonlóságokat. Azt mondja ez az amerikai adat, amikor egy asszony elkezdi hozni a gyermekét a gyülekezetbe, tehát férfi nélkül, tehát hozza a gyermekét, 1 az 50-hez az esély, hogy a gyerek, amikor eléri azt a kort, önállóan a saját döntéséből jár rendszeresen gyülekezetbe. Ez 1 az 50-hez az esély. Tehát 50-ből egy gyerek az, aki miután már kinyílik a csipája, jöhetnének a saját meggyőződések, a saját döntések, nem azért, mert anyu visz. Ez 1 az 50-hez. Férfiaknál, tehát amikor az apa viszi a családját a gyülekezetbe, viszi a gyerekeit, 1 a 3-hoz. Drasztikus különbség. Tehát ilyen sokat számít. Tehát ezért mondom azt, hogy ne mondja nekem senki, főleg egy férfi vagy egy apa, hogy ez nem így van. Hogy ez nem így van. Hogy az én döntésem, az én járásom, az nincs hatással a családomra, a feleségemre és a gyerekeimre. Mert a tények azt mutatják, hogy igenis van. Drasztikus hatása van. Tehát, ja, úgyhogy vezetnünk kell a családunkat szellemileg. Most jön egy kis megvallás. Sokszor nekem olyan szörnyűnek tűnik, hogy én úgy imádkozzam a családommal. De most komolyan. Mert, megmondom miért. Azért, mert ők ismernek engem. Tehát lehet, hogy ma reggel ez volt a legrosszabb napom. De ki ők elétek? Hogy vagytok? Jól vagytok? Fölveszek egy állarcot, vidám vagyok nektek, és közben életem legrosszabb reggele volt. De otthon ezt nem tudom eljátszani. Ők olvasnak engem. Virág, olvas. Rámnézés tudja, hogy mi a helyzet. Tehát nehezebb szellemileg vezetni otthon, mint mondjuk itt előttetek. Nehezebb, mert ők ismernek engem. Ismerik a rossz oldalamat, a hústestemet, a negatív dolgokat. Igen. És pont ezért könnyen elsétálunk ettől a felelősségtől otthon. Tehát gyülekezetbe járó családfők, könnyen hagyjuk ezt a felelősséget otthon. Hagyjuk elmenni. Nem vesszük föl. Pedig hoznunk kell. Hoznunk kell a gyerekünket, vennünk kell ezt a felelősséget, tehát oda kell tegyük magunkat. És igen, lehet, hogy ez nehéz, de itt vagyunk. Tehát egy gyülekezet vagyunk. Oké? Tehát nem vagy egyedül a problémádban. Van egy nagy gyülekezeti családod, ahol van gyerekszolgálat, ahol van tini szolgálat, ahol van, tehát babamama szoba, vasisi, gyüliovi, tehát korosztályoknak megfelelően, bár ezeket is lehetne még jobban szétosztani. De van segítség. Vannak házasrandik, ahol tanítunk házasságról elveket. Tehát van segítség abban, hogy vállald a felelősséget a családodban. Tehát élhetsz ezekkel a segítségekkel. Úgyhogy bátran vegyük fel ezt a felelősséget. bátran. Tehát ez a mi felelősségünk. Kinyitjuk a Bibliánkat otthon. Nem feltétlenül most a családunknak való prédikálásról beszélek, hanem te kinyitod a Bibliádat otthon magadnak, olvasod, beszélsz Jézussal, imádkozol, keresed őt, követed őt, elhozod a családodat, megéled azt, amiről beszélünk, megéled azt, és így vezetjük a családunkat. Tehát így vezetjük a családunkat. Kemény dolog, küzdeni kell, olyan, mint a lögdösődős. Sokszor ott vagy, és nyertél 2 liter vizet. Te kerültél be a medencébe, mert belögtek. De ez egy ilyen játék. És hogy nem játék. De ez a valóság. Oké, a másik felelősség, ami elől szeretünk elmenekülni, ez az együtt töltött idő felelőssége. Tehát az egyik a szellemi felelősség miatt, másik pedig az együtt töltött idő felelőssége miatt. Hogy együtt időt tölteni a családunkkal. Mit jelent ez? Tehát nem tudom, hogy voltatok-e már így, mint amikor ilyen 3-4-500 kilométert vezettem egy nap, volt 9 tárgyalásom, és hazaérkeztem, és a gyerekek vidáman játszottak otthon, rájuk néztem, de jó, gyerekeim, én hoztam őket, nem én hoztam őket világra, de segítettem. Felnevelésükben, nevelésükben. De remélem nem jönnek oda hozzám beszélgetni most. Nagyon szeretem őket, de nagyon fáradt vagyok, csak most hagyjanak. És ez végül is jogos, mert egész nap dolgoztál, tehát fáradt vagy. Fáradt vagy, fáradt vagy. És aztán erre gondoltam, hogy ez is egy jelenség, egy valós jelenség, hogy ma a férfi nagyon sok esetben jobban szeret a munkában lenni, mint otthon. És ezt nem én mondom, hanem feleségek mondják. Panaszkodnak. Állandóan van, 1-2 órát késik, későn jön haza, sosem látjuk itthon, akkor is békén kell hagyni, egyből megy a hűtő. Na, hát figyelj, úgy gondolom magamban, hát lehet, hogy én is inkább a munkahelyemen lennék, hogyha... De... Oké, hölgyeknek pár gondolat, hogy az urak fellélegezhetnek egy picit, aztán nagy levegő, és megint megyünk tovább, jó? Tehát az oka annak, hogy férfiak inkább otthon maradnak, vagyis inkább a munkahelyükön vannak tovább, az azért van, mert a munkahelyükön bátorítva vannak, otthon meg nem valószínű. Tehát ez a jelenség. Ez egy jelenség. Tehát a munkahelyen esetleg van egy pozíciója, van tisztelet, lehet, hogy nem szívből jövő, de érzékelhető, tapintható tisztelet van, akár még mosolyognak is rá, vannak eredmények, vannak sikerek, még talán meg is dicsérik az embert, hogyha vannak sikerek. Otthon pedig nem ez a környezet várja. És megértem, hogy vannak férfiak, akik ezért nem mennek haza. Időben. Vagy késnek. Úgyhogy, hölgyek, erőfeszítést kell tenni. Lögdösődős ez is. Tehát harcolni kell azért, hogy az otthon az egy bátorító környezet legyen a férjünknek. Tehát bátorító hely legyen. Ez fontos. Nagyon-nagyon-nagyon fontos. Mert hogyha bátorító környezetté változtatjátok az otthont, akkor biztosak lehettek abban, hogy Tarzan hamarabb haza fog jönni. Oké? Okay? Tehát Tarzan szereti Jane-t. És hamarabb fog hazajönni. Itt van egy kis tipp. Kísérlet. Oké? Okay? Próbáld ki, működni fog. Holnap, hétfő, mikor hazajön Tarzan, na hallod a kapuhajban, nem, ez akkor fog megtörténni, amikor először megcsinálod azt, amit most mondok tippet, jó? Tehát megjelenik, benyit az ajtón, és te oda lépsz, se szó, se beszéd, És egy olyan érzéki csókot adsz neki, amilyet még soha életedben. És azt mondja neki, holnap időben hazajössz, ugyanez vár rád. Próbáljátok ki. Tudod, férfiak olyanok, mint a kiskutyák egy módon. Idomíthatók, könnyen. Tehát ha ilyen dolgokat kapnak, működik a dolog, megy a dolog. Szeretik. És akkor majd jön a... Ja. De Virág szokta azt mondani, nem mondom el, hogy mindegy. Tehát szokta azt mondani a gyerekeknek, amikor húzzák a szájukat, akár kaja van, vagy bármi, és nem jó, nem szeretem, stb. Virág mondja nekik, apa azért a pénzért megdolgozott, amiért ezt a kaját vettük. Tessék, ez nem szép dolog, ahogy viselkedtek, ez nem szép dolog, ahogy bántok ezzel az étellel, stb. És egyéb más dolgokkal. És ez bátorító. Ez bátorító nekem. Amikor ő elismeri azt, hogy én azért a pénzért megdolgoztam, és ez képvisel is a gyerekek előtt. Tehát bátorító a környezet. Ez csak egy tipp volt. Jó? Tehát próbáljátok ki. Bátran. Fiúk, szerintem ez be fog jönni. Oké, tehát időt tölteni. Időt tölteni. Időt tölteni a gyerekkel, időt tölteni a feleséggel, férjel. Tehát például az nem időtöltés, hogy amikor a kocsival viszed mondjuk óvodába, vagy bölcsibe, vagy bárhová, akkor intézed el a telefonhívásokat. Addig se nyaggat a gyerek, meg kérdezi a sok miért kérdést. Egyébként Fruzsi van most ebben az időszakban, állandóan kérdez, miért. Még azt is megkérdezi valamelyik nap, hogy hogyan lehet Jézus hangját meghallani. Csak úgy, semmi van. Föltette a fogas kérdést. Vagy most nagyon foglalkoztatja őt a halál kérdése. Tehát jár az agya rajta. 4,5 éves. Tehát a telefonálgatása nem a kocsi. A kocsiban, tudod, rövid út, 10-15 perc alatt ott vagyunk az oviban, vagy az iskolában. Ez egy remek idő arra, hogy egy kicsit beszélgessünk a gyerekkel. És nem, hogy benyomom a zenét, tudod, is elnyomja a vitatkozásokat hátul, hogyha több gyerek van, hanem tudod, beszélgetni. Tehát időt tölteni. Mert aztán lesz majd egy nap, amikor meg epekedni fogsz azért, hogy a gyerek ott jön a kocsitba, és beszélgethess vele. De amikor erre nem teszünk erőfeszítést, akkor éppen ez ellen dolgozunk, hogy a jövőben ilyenek történjenek. Két, tehát időtöltés, minőségi idő. Mert tehát amit látunk, és amit láthatsz, hogy a gyerek kilép az iskolából, és mi húztunk egy határt ebben. Nyilván a határ egyik családnál, másik családnál különböző lehet, ezt mindenki a saját családja határozza meg. Tehát nem azt mondom, úgy kell csinálni, hogy mit csináljuk, de mi egy bizonyos dolog miatt húztunk egy határt, hogy mennyi külön órára jár például Flóra. Mert látunk gyerekeket, akiknek minden egyes délután be van osztva. És este hétre ér haza vacsorázni, de akkor már fürdeni kell, akkor már ki van purcanva a gyerek, és aztán menni kell lefeküdni. Jó esetben a leckét már megcsinálta a napköziben. De ha nem, akkor még az is hátra van. Mert vannak ilyen húzósabb napok nekünk is, például szerdán a gyülekezet, az egy ilyen húzós nap, amikor Isten tisztelet van. Azért látjátok néha hátul Flóra tanul, mikor jöttök. Na most, tudod, amikor mindenfélére beíratjuk a gyereket, akkor a minőségi időből rabolunk el. Abban a minőségi időből, amit mi tölthetnénk ő vele. De könnyebb betenni egy helyre, bátorítani arra, hogy legyen valaki ebben, vagy legyen valaki abban, küzdjön ezért, küzdjön azért, és legyen valaki. És közben elmulaszthatjuk azt, hogy arra bátorítsuk, hogy Jézussal legyen egy kapcsolata. Arra bátorítjuk, hogy valamilyen sportban legyen kiváló, vagy valamilyen hangszeren legyen kiváló, és ezek mind jók, meg csinálja is Flóra, nem erről van szó. De sok szülő elfelejti abban felvilágosítani például a gyermekét, és ezt is látjuk, hogy ez történik, hogy amikor az élsportolónak eltörik a lába, és már nem tud élsportoló lenni, akkor egy pillanat alatt ki van dobva a gépezetből. Oda tette az életét, lefektette az életét, áldozatokat hozott, és egy pillanat alatt ki van dobva a gépezetből. Tehát egy csalódásra bátorítjuk a gyereket, hogyha nincs ott a másik oldalon az, hogy a Jézussal való kapcsolatra is bátorítsuk a gyereket, és segítsük, és vezessük szellemileg ebben. De ehhez a legjobb idő, az a minőségi idő, a gyerekkel együtt töltött idő. Mert akkor tudja, akkor látja azt, hogy én hogyan élek, én hogyan reagálok dolgokra, és tanul. És szívja magába, mint egy szivacsot. Most nem bibliaiskolai óráról beszélek, hogy jó van gyerekem, akkor a kedd délután ez az, hogy leülünk a Bibliával, és két órán keresztül tanítom, vagy olvasom neked. Nem, az életem fogja tanítani. A reakcióim fogják tanítani. Oké? Okay. Úgyhogy, tehát felelősségünk, hogy a Krisztussal való kapcsolatra bátorítsuk őket. És én például rengeteg rossz dolgot csinálok szülőként. De próbálok például, próbálom azt, hogy legyen együtt töltött időm Fruzsival is külön, meg Flórával is. Ezt majd tovább akarom fejleszteni Randi szintjére, hogy ők is úgy tudjanak készülni rá, hogy most apával elmegyünk, és van egy óránk, vagy egy fél óránk. Nyilván kevés gyereknél több idő jut, sok gyereknél kevesebb idő jut az együtt töltött időre. De ez például fontos. És fontos, hogy tervezzük. Tervezzük. Tehát meghitt időt, minőségi időt a gyerekkel. Ja. Aztán a következő. Ennyit arról, hogy hogyan járunk, jó? Haladunk tovább. A másik dolog, amit mondtunk. Tehát számít az, ahogyan járunk, és számít az, ahogy beszélünk. Számít az, ahogy beszélünk. Tehát ahogy beszélek, az igenis számít. Rút könyve. Tovább megyünk a történetben. Tehát ott van Rút könyve, második vers. Azt mondja, a férfi neve Elimelek volt, a feleségének Naomi, két fiának pedig Málon, és Kiljon volt a neve. Efrateiak voltak, a judai Betlehemből el is jutottak Moab mezejére, és ott éltek. A férfi neve Elimelek volt, a feleségének Naomi, két fiának pedig Málon, és Kiljon volt a neve. Tehát két fiúgyerek, Málon és Kiljon. Oké, mit jelentenek ezek? Mert a nevek fontosak voltak, főleg a zsidóknál a nevek nagyon fontosak, mert a jelentésük alapján kapták a nevüket. Tehát azért adtak, mert valamilyen jelentése van. Nem csak adtak egyet, és akkor úgy 5 év múlva eszekbe, tehát mit is jelent ez a név, megnézzük. Hanem tehát tudatosan adták. És mit jelent ez a két név? A Málon azt jelenti, hogy beteg. A Kiljon pedig haldoklik. Ezt jelenti. Tehát beteg, és haldoklik. Tehát ez kicsit gáz, nem? Tehát milyen nevet adtam a gyerekemnek? Beteg, és haldoklik. Tehát ez olyan, mint, hogy szia, hadd mutassam be a gyerekeimet. Az egyiket úgy hívják, hogy itt, a másikat úgy hívják, hogy rák. Bátorító, nem? Főleg a gyereknek. Főleg a gyereknek. Tehát haldokló és beteg, ez a két név. És ezt hallották egész életükben. Tehát amikor a nevüket mondta. Tehát, mert ezt jelentette a neve. Haldokló, beteg, ne veszek egyetek. És azt gondoljuk, hogy szülőként nincs hatással, tehát a szavaink nincsenek hatással a gyerekünkre. De. Nézzük csak, mi történt. 3., 4. vers. De meghalt Elimelek, az apa, Naomi férje, és ott maradt az asszony a két fiával. Ezek moábi lányokat vettek feleségül. Az egyiknek Orpá volt a neve, a másiknak Rút. Ott laktak mintegy 10 esztendeig. Ötödik vers. De meghaltak ők is, mind a ketten, Málon és Kiljon is, úgyhogy az asszony ott maradt két fia és férje nélkül. Tehát, mi történt? Ott volt Elimelek, elvitte őket a kompromisszumok földjére, onnan, ahová Isten hívta őket. Aztán meghalt. A két gyereke megházasodott. Orpá és Ruth. 10 év múlva meghalt ez a két fiú. És aztán Naomi egyedül maradt, gyerekek nélkül. Férj és gyerekek nélkül. Mert? Miért is? Mert az apa elvezette a családját az ígéret földjéről. Oda, ahová Isten vitte őket. Tehát a kenyér helyéről, a kompromisszumok helyére. És nem hallottak ezek a gyerekek más, csak az, hogy haldokló és beteg. És aztán mi történt? Azt élték meg, amit egész életükben hallottak. 10 év múlva belehaltak. Meghaltak. Aztán itt van Cornélius, 30-tól 33. versig, a 10. fejezetben. Nézd csak. Cornélius így válaszolt. 4 nappal ezelőtt ugyanebben az időben délután 3 órakor a házamban imádkoztam. Hirtelen megállt előttem egy férfi fénylő ruhában, és azt mondta, Cornélius, Isten meghallgatta imádságaidat, és látta, amikor pénzt adtál a szegényeknek. Most tehát küldj embereket Joppéba, hogy hívják ide Simont, akit Péternek is hívnak. Ő egy Simon nevű bőrműves mesternél lakik, akinek háza tenger mellett van. Ezért azonnal hozzád küldtem az embereimet. Te pedig jól tetted, hogy eljöttél. Most tehát mindannyian itt állunk Isten előtt, tehát mindannyian, és itt a családját érti egyébként, tehát mindannyian itt állunk Isten előtt, hogy meghallgassunk téged. Tehát oda vezeti, és azt mondja, itt vagyok a családommal együtt, hogy meghallgassunk téged. Mondj el nekünk mindent, amit az Úr parancsolt neked. Tehát van különbség a két történet között. Ott van Elimélek, aki így nevezi el a gyerekeit, ahogy? Tehát romboló. És aztán ott van Cornélius, aki pedig arra motiválta a családját és a gyerekeit, hogy kövessék Jézust. Hogy itt vagyunk, hogy meghallgassuk, amit mondasz, amit az Úr parancsolt neked. Tehát Jézus szavára bátorította a családját. És 44-től 48. verség, ez ami a fantasztikus, miközben Péter még beszélt, a Szent Szellem leszállt mindenkire, mert Péter elmondta az evangéliumot, és beszélt Jézusról. A Szent Szellem leszállt mindenkire, akik Pétert hallgatták. A zsidó hívők, akik Péterrel együtt jöttek, csodálkoztak, hogy Isten a nem zsidóknak is adta a Szent Szellem ajándékát. Mert hallották, hogy azok más nyelveken szólnak, és Isten dicsérik. Ekkor Péter azt mondta, senki sem tilthatja meg ezeknek az embereknek, hogy bemerítkezzenek, hiszen ők is ugyanúgy megkapták a Szent Szellemet, mint mi. Így ezután Péter megparancsolta, hogy Cornélius meg a rokonai és barátai mind merítkezzenek be Jézus Krisztus nevébe. Így is történt. Azok pedig kérték Pétert, hogy maradjon velük még néhány napig. Tehát, és ez a fantasztikus. Ott van Cornélius, és keresi az Urat, beszél róla, a gyerekek szintén ennek hatására megtérnek, bemerítkeznek, és éhesek lesznek Isten igéjére. Mert Péter még napokig ott marad, hogy tanítványozza őket, hogy tanítson, hogy beszél nekik Jézusról. Tehát itt van két apa, az egyik Istenhez vezeti a családját, a másik Istentől el, és tehát mondjuk a halálba, de mind a kettő visszavezethető oda, arra, ahogy jártak, és ahogy beszéltek. Tehát mind a kettőben látni, hogy hogyan jártak, és hogyan beszéltek. Úgyhogy számít, ahogy járunk, és ahogy beszélünk? Igen, számít. Hogy hogyan beszélünk a feleségünkkel, a gyerekeinkkel, és ahogy járunk. Oké, és három nagyon egyszerű elv. Az egyik a megfélemlítés elve, itt a szavakon belül, hogy hogyan beszélünk. Megfélemlítés. Ez nagyon könnyű fölvenni ezt a módszert a beszédben, főleg a gyerekekkel. Tehát amikor fölemeled a hangod. Tehát könnyen fölemeljük a hangunkat, amikor azt mondjuk, vagyis amikor nem csinálják azt, amit mondunk. Tehát amikor nem hallgatnak ránk. Úgyhogy igazából a szabály az, ez lebegjen előttünk, hogy az engedelmesség az ne azért jöjjön, mert fölemeltem a hangomat és megfélemlítem őt, hanem a bizalomból jöjjön. És ez a kihívás. És ez, mert lehet, hogy hozzászokik a gyerek, hogy meg van félemlítve egy felemelt hangra, és ezért megcsinálja azt, amit mondunk. De ez nem a bizalomból jött. És ez nem jellemformáló lesz. Oké? Tehát ez azt jelenti, hogy nem, nincs kiabálás. Ami azt jelenti, hogy néha úgy vagyok, hogy Fruzsi, és akkor inkább elsétálok. fújok kettőt. Hogy valami. Tehát szuszogok egy kicsit. Leeresztem a gőzt. És aztán újra. Aztán újra. És tudod, tehát tudom azt, hogy nagyon könnyű leüvölteni a gyerek fejét. Piszok könnyű. Tehát, és ők jól taktikáznak erre. Tehát ők határfeszegetőek, a gyerekek határfeszegetők. Mindig próbálják, hogy meddig lehet elmenni. És ez a mi idegeinket tépázza sokszor. Gyakran. Mindig. Oké? Okay? Úgyhogy, ha ez a taktika, hogy megfélemlítés, akkor tud, uraim, tudjátok, hogy ez 10 évig működik. De aztán könnyen meg lehet, hogy a rákövetkező 50 évben nem látjuk. Vagy nem lesznek beszélgetéseink. 10 évig lehet, hogy megcsinálta azt, amit mondtunk neki, ingerülten kiabálva. De 50 évig nem lesz. Nem lesz beszélgető partnerünk a gyerekünk. Tehát nagy a tét. Nagy a tét. Nagy a tét. De hát én ilyen vagyok, mondja valaki. Hogy könnyen fölkapom a vizet. De azt kell mondjam, hogy ez egy elég silány kifogás. Mondhatnám, ez komoly gondjaid vannak. Hát, ezt láttam otthon. Így nevelt az én apám is. Ó, az nagyszerű. Ó. Akkor az azt jelenti, hogy mivel ilyen silányan lettél nevelve, te is egy módon ezen területen silány lettél, és azt szeretnéd, hogy a gyereked is ugyanilyen silány legyen a jövőben. És hogy ez így menjen tovább. Tehát ezt az örökséget akarod átadni, igaz? Tehát most én csak próbálom motiválni őket. Jó. Nézzünk néhány motivációs mondatot. Ahogy szülők motiválják a gyerekeiket. Itt van az egyik. Bárcsak olyan okos lennél, mint a testvéred. És azt hiszik, hogy ez motiváló. Mert arra sarkalja majd a gyereket, hogy majd teljesít. És azt gondolják, hogy ez nem számít. Hát a gyerek hamar elfelejti. Következő. Mi az, amit még lehet hallani? Fiam, semmire sem fogod vinni. Váj, gyönyörű. Málon és Kilion, ugye? Beteg és haldokló. És meg vannak győződve róla, hogy ezek a mondatok ilyen hatással vannak. Hogy csak úgy lepattan róluk. Lepattan róluk. Vagy le kéne dobnod pár kilót. Ugye ez akkor szörnyű, amikor egy apa mondja a lányának. Amikor a lányoknak a legnagyobb problémája az, hogy szépek-e és gyönyörűek-e. A szívük mélyen. Ez őrület. Ó, hát elfelejti, aranyos. Utána megszokott tölelni. Vagy még egy. Ez már ingerültem pillanatokban. Nem lehetsz ekkora hülye. Hogy lehetsz ilyen hülye? Mikor mit hazavegyelsz egy kettest az iskolából? Vagy egy egyest? Hát, elfelejti. Úgyis elfelejti. És azt gondoljuk, hogy ez nem nagy ügy. Nem nagy ügy. De. De az, amit gondolunk, hogy ez a gyerekről lepattan, ez valójában ez nem lepattan, hanem milyen hatása van. Tehát ilyen hatással van a gyerekünkre. Úgyhogy. Aztán csodálkozunk, amikor felnőnek, hogy nem jönnek haza. Nem látogatnak meg minket. Ritkán jönnek. Azért, mert mi csak próbáltuk őket bátorítani. Úgyhogy a szavak bizony számítanak. A szavak bizony számítanak. És a megfélemlítés, ez nem működik. Aztán itt van az információ, egy másik apró kis elv. Mert az is számít, tehát az számít, hogy hogyan, nem. Igen, az számít, hogy hogyan, tehát nem megfélemlítés, de az is számít, hogy mit. Oké? Tehát, hogy mit beszélünk. Nem csak, hogy hogyan beszélünk, hanem, hogy mit beszélünk. Tehát az is lényeges. Tehát most egyre nagyobb divat, nem csak a középiskolában már, hanem a felső tagozatban is, ezt úgy hívják szép magyar nyelven, hogy sextingelés. Nem tudom, hogy hallottatok-e már róla. Le vagyunk egy kicsit maradva. Sextingelés. Az előszele az az volt, hogy a Facebookon fönn vagy, akkor látsz a profil képek között, amikor úgy előszeretettel úgy fotózgatják magukat, látszik, hogy magát fotózta tükörbe, vagy valami, és akkor ezeket küldik el egymásnak. Ma már odáig fejlődött a dolog, hogy ezek a 11 éves kortól fölfele már hiányos öltözetben is csinálják, és egymásnak küldözgetik. Okos tojások. A kérdés itt van. Beszélsz-e erről a gyerekednek? Nyilván a legtöbben itt kisgyerekünk van még, de a felkészülés ideje. Tehát beszélünk-e majd a gyerekünkkel ezekről a dolgokról? Oké, vagy egyáltalán volt-e már, akinek nagyobb gyerekük van, volt-e már ilyen beszélgetés egy gyerekével? És bólogatnak volt. Ja. De tudom, hogy mennyire kínos ez. Egy módon. Tehát ott vagyok én a fürdőszobában, nem tudom nálatok, hogy van nálunk. Tehát mesztelenül zuhanyzunk. Nem fürdőnadrágban, tehát meg ilyenek. És hát tudod, mosakszom meg minden, és ez csak ott előttem Fruzsi. És látom, hogy nézi. Csak meg ne kérdezze. Fordulok egyet. Apa, az mi? Tetted a hülyét. Apa, az mi? Úgyhogy felismertem a helyzetet, és láttam, hogy itt most férfiként kell cselekedjek. Tudod, lögdösődés. Úgyhogy úgy tettem, mint minden más férfi hasonló helyzetbe tenne. Azt mondtam, menj és kérdezd meg anyádat. Nem tudom már, mit mondtam. Szerintem mondtam neki sok mindent. Tudjátok, már volt olyan üzenetemben, mondtam, hogy maszturbáció, tehát nekem nem gond ilyen szavakat használni, tehát szerintem mondtam is neki, hogy pénisz, de az elég hülye szó erre, tehát nem tudom már, mi mást mondhattam. De kínosak ezek a helyzetek. És amikor ott van, most mindegy, hogy éppen picit, de már felmerül benne a kérdés, és ott van ezekben a helyzetekben, akkor beszélni kell róla. Nem lehet kikerülni. És tudod, hó, hát ilyenről a gyülekezetben beszélni, meg minden. Csak azt látom, hogy amikor emberek hőbörögnek, hogy hát ilyenről ne beszéljünk a gyülekezetben, mert ez nem idevaló, az ilyen, úgymond erről való beszéd, meg minden, hanem csak Jézus, meg a nagy elvont dolgok. De aztán, amikor ennek az embernek, aki hőbörgött, a gyereke szexuális bűnben él, és pusztítja magát, akkor meg hozza hozzám, hogy adjak neki tanácsot, meg beszéljek neki arról, amiről elvileg nem kéne nekem beszélni. Tehát őrület. A kereszténység egy módon őrület sokszor, hogy milyen hülyeségeket tudunk gondolni és tenni, mi keresztények. Oké, mert mi a valóság? A valóság az, hogy Lady Gaga megtanítja azt, hogy mi a szex. Nagyon jól megtanítja. És hogyha mi nem tanítjuk meg, és mi nem beszélünk róla, akkor ne csodálkozzunk azon, hogyha fiúgyermekünk van, és pubertáskorban van, mindenre ráugrik, ami mozog. Nem, hallaniuk kell azt, hogy Isten hogy gondolkodik erről. Mert a világ nem hallgat, a tévé nem hallgat, minden más csatorna nem hallgat erről. Oké? Tehát nagyon fontos, hogy hogyan beszélünk, és nagyon fontos, hogy mit. Ez csak egy kicsi téma volt azzal kapcsolatosan, hogy mit. Sok minden más ugyanígy fontos, hogy beszéljünk a gyereknek dolgokról. Tehát információ. Tudom, hogy kényelmetlen, de ez a dolgunk szülőként. És aztán a befolyás, ez a harmadik kis elv. Tehát az egyik, hogy hogyan, mit, és hogy milyen befolyásolással van ez a gyerek életére. Én egy utas ember vagyok, ami azt jelenti, hogyha bevásárlás van, nagy bevásárlás, vagy utazunk valahová, akkor ha 99% esélye van arra, hogy én mindent a kocsiból egyúttal fölvigyek, akkor én ezt megpróbálom. Okay? De akkor az azt jelenti, hogy nyakamba lóg egy szatyor, a vállamon három, és akkor így megyek föl, de én még egyszer nem akarok lejönni. És aztán a Flóra volt olyan, hogy ő is mindent, ami kell neki, a kezébe tart, és próbáljuk ráadni a kardigánt, vagy a kabátot, de fogja, nem engedi el az, ami a kezébe van, és akkor mondjuk, nyugi, hát majd utána fölveszed, nem kell mindent egyszerre, és akkor a gyerek meg csak néz rá. Hogy mondod ilyen hülyeséget? Hát ezt láttam. Ja. Vagy a másik, hogy tudod, összekapnak, oda megyek hozzájuk, tudod, nem ütünk. Rácsapok a kezükre, és nem ütünk. De most ez nem az ellen szólt, hogy ne fegyelmezzük a gyereket a kár fenékre verésre, tehát nem erről van szó. Csak arról, hogy a példánk, az befolyással van. Amit, ahogy élünk, amit csinálunk, az befolyásolja a gyereket. És másolja. Oké? Tehát másolja. Tehát szülők inkább azt mondja, úgy próbálnak taktikázni, hogy csak csináld azt, amit mondok. Ne azt nézd, hogy csinálom, vagy élem az életem. Azt csináld, amit mondok. Mert mondásban nagyon okos vagyok. Jó mondásaim vannak számodra. De azt ne nézd, ahogy csinálom, mert akkor... De ez nem működik. Mert a gyerekek figyelnek minket. És sokszor nem is figyelik azt, hogy mit mondunk, hanem azt nézik, hogy hogyan csináljuk a dolgokat. És lemásolják, tükrök. Ők a tükrök. Mondhatnám ezt, a férfi az a hőszabályozó, a feleség az a hőmérő, és a gyerek pedig egy tükör. Ennek az egésznek a tükre. Hogy működik ez a dolog. És tudod, mi lesz, amikor majd meg lesz a jogsia gyereknek? Hogy fogod azt mondani, hogy ne hajtsd gyorsan, gyerekem, amikor ott van a lézerblokkoló az autódban? Meg minden hónapban jön két csekk is. Tehát, hogy mondom majd a gyereknek, hogy ne hajtson gyorsan? Vagy ott van az, hogy mondjam, hogy ne igyon, vagy ne dohányozzon, amikor én is teszem azt. Tehát, hogy élem az életem? Vagy tanítom a gyereket, hogy legyen bőkezű, ne legyen kapzsi, de közben én rendszeresen úgymond megrabolom Istent. Hogy próbálom tanítani arra, hogy tisztelje és vesse alá magát a törvénynek, mert Isten adta a törvényt ebben az országban, ugyanúgy, hogy a vezetőket is ő engedélyezte, hogy legyenek. Hogy mondhatom, amikor közben azt látja, hogy én megpróbálom a kiskapuk által kibújni a törvény alól. És aztán neki is gondja lesz a tekintéllyel. És aztán emiatt bajba kerül, és akkor azt nézem, hogy hát igen, erre tanítványoztam a gyerekemet. Ez az én gyümölcsöm. Ja, úgyhogy szülők, nem arra lettünk elhívva, hogy vagány haverok legyünk, hanem szülőknek lettünk elhívva. Tehát ne vagány haverok legyünk, ne vagány barátok legyünk, hanem szülők legyünk. Aki vezet, aki példát mutat, ami azt jelenti, lehet, hogy át kell programozni időbeosztásokat, de a gyerek az követni fogja a példát. Oké? Úgyhogy még egy igét el akarok nektek olvasni Nehémiásból, ami nagyon-nagyon bátorító. Nehémiás könyve 4.14, és ezzel fogjuk befejezni. Nehémiás 4.4. 4.14. éppen az ellenségével néztek szem, farkas szemet. Két támadás alatt voltak. Tehát amikor itt vagyunk ebben a lögdösődő játékban, nehéz, és bajba kerülünk, és belöknek minket is, és ez küzdelemmel jár, mindig kijönni a vízből, küzdeni, hogy mi győzzünk, aztán belöknek, mert nem sikerül, de megint kijövünk, tehát ez melós, nehéz. És a mai férfi el van gyengülve, és inkább lelép, ahelyett, hogy vállalná a küzdelmet, ahelyett, hogy vezetne. És itt van egy nagyszerű bátorítás nekünk a 14. versben, ahogy éppen az ellenségeivel néz farkas szemet, Nehémiás, miközben a falat építik Jeruzsálem körül, 13-től, akkor ezt mondtam az előkelőknek, az előjáróknak és a nép többi részének, a munka sok, és nagy területen folyik, és mi a várfalon elszéledve messze vagyunk egymástól. Ezért bárhol vagytok, ha a kürt hangját halljátok, gyűjjetek ide hozzánk, Istenünk harcol értünk. Így végeztük a munkát, miközben az emberek fele dádával volt felfegyverkezve, hajnalhasadástól a csillagok feljötték. Ugyanakkor azt is megmondtam a népnek, hogy mindenki bent töltse az éjszakát Jeruzsálemben a legényével együtt, és éjjel örködjenek, nappal pedig dolgozzanak. Sem én, sem a rokonaim, sem legényeim, sem az őrszemélyzet, amely engem kísért, nem vetettük le a ruhánkat, még a vízhez is mindenki kopjával ment. Tehát bátorította, hogy harcoljanak. És azt mondja a 8. versben, ne féljetek tőlük, a nagy és félelmes Úrra gondoljatok. És legyen ez, amivel befejezzük, jó? Ne féljetek tőlük, ne félj attól, hogy harcolj, ne félj attól, hogy küzdj, ne félj. A nagy és félelmes Úrra gondolj. És harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, lányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért. Amen. Úgyhogy hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk! Köszönjük, hogy tanítasz minket a Bibliában ezekről az elvekről, és hogy a te tanácsod az, ami igazán megáll. És Uram, tényleg teljes szívből hiszem, hogy a nemzetünknek a helyreállása az nem törvényekben van, nem kormányokban van, hanem ott, ahol minden férfi megáll a helyén. Ahol minden férfi vállalja azt, hogy férj lesz és apa lesz. Úgy, ahogy te gondolkozol róla, Uram. És ha úgy vagy itt, hogy azt mondod a szívedben, hogy ez nehéz, aláírom, ez tényleg nehéz. Hisz én is küszködöm ezzel. Csak szeretném kihívni a férfiakat most. Szeretnék értetek imádkozni. Azért, hogy minden férfi, aki itt van ebben a teremben, ez lépjen ki a családjáért. Hogy lépjen ki a jövendőbeli családjáért. Álljunk ki, és azt mondja, hogy én játszani fogom ezt a lögdösődöst, nem fogom abba hagyni. Harcolni fogok. Úgyhogy azt szeretném most, hogyha itt vagy, férfi vagy, és küzdködsz ezzel, velem együtt, de úgy döntesz, hogy változtatni fogsz ezen, harcolni fogsz, bármibe is kerüljön, akkor szeretnék érted imádkozni. Kérlek, állj fel. Állj fel. Egyedülálló srácok, még nem vagy házas, a jövőbeli férjedről van szó, a jövőbeli feleségedről van szó, állj fel bátran te is. Még nem ismered ezt a küszködést, de bátran állj fel, szeretnék érted imádkozni. És meg vagyok róla győződve, hogy ha ez egy ilyen kis közösségben elkezdődik, hogy beállunk a helyünkre, akkor ennek hatása lesz. Hatása lesz. Hatása lesz itt Szegeden, hatása lesz Dél-Magyarországon, az egész országban. Nem mondd azt, hogy nem lehet egy ember hatással az egész világra, mert ott van Jézus. És ugyanez az Isten veled is ott van. Ugyanez a Szent Szellem benned is ott van. Úgyhogy mennyi Atyám, imádkozom ezekért a férfiakért. Tudjuk azt, hogy képtelenek vagyunk erre az egészre, és a te segítségedre van szükségünk. Képtelenek vagyunk a segítséged nélkül így élni. Úgyhogy könyörgünk, Urunk, a vezetésedért. Tényleg a szívünk vágya az, hogy Isten szerint való férjek legyünk, Isten szerint való apák legyünk, olyan férjek, akik szeretik a feleségüket, mint ahogy te a gyülekezetedet. Olyan férjek akarunk lenni, akik soha nem adják fel. Akiknél nincs olyan opció, hogy elmegyek, elhagyom, feladom. Ez nélküled lehetetlen. Urunk, tégy olyan férfiakká, akik folyamatosan kezdeményeznek, vezetik, nevelik, irányítják a gyermekeiket. És nem ingerlik őket. Mert tudjuk, hogy ezzel felkészítjük őket arra, hogy egy nap, amikor a mennyei atyukkal kapcsolatba léphetnek, akkor egy jó képük lesz az atyáról. És könnyebb lesz nekik kapcsolatba lépni veled, atyánk. Hogyha mi egy jó képet mutatunk. Köszönjük, Urunk. Köszönjük. Urunk, imádkozunk azért, hogy könyörületesség, irgalmasság és kegyelem az, ami tehát jellemezze a vezetésünket a családunkban. És csak köszönjük. Köszönjük azt, hogy ezt a hatalmas odaadást ezt megmutattad nekünk. Megmutattad nekünk abban, hogy 2000 évvel ezelőtt odaadtad értünk a fiadat. És Jézus, te önként eljöttél, és feláldoztad magad értünk, mert el voltunk választva tőled. És te minket akarsz. Te kapcsolatot akarsz velünk. De ott az akadály, a bűn. De ez többé már nem akadály, mert te magadra vetted. És a harmadik napon feltámadtál, és köszönjük, köszönjük, köszönjük ezt a csodát. Hogy kegyelemből most már mi kapcsolatba léphetünk veled hitáltal. És élhetünk ebben a bővölködő életben. Köszönjük, Urunk. Köszönjük. Az Úr Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. Ámen. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Köszönöm a bátorságotokat, férfiak, hogy fölálltatok. És jó étvágyat az ebédhez, de maradjunk közösségben, még beszélgessünk. És tényleg hagyjuk, hogy Isten ezeket a dolgokat beépítse az életünkbe. És vegyük a felelősséget. Ne hárítsuk el, hogy én ilyen vagyok, ne fogjuk másra, hanem igen, Isten ereje kell hozzá. Isten kegyelme kell hozzá. De ha nem akarom, vagy nem vagyok hajlandó, nem fog megérkezni a kegyelem. Tehát a változáshoz ott két ember kell. És alkalmas vagy a változásra. Teljes mértékben alkalmas vagy. Mert Jézus alkalmassá tett. Úgyhogy nem lehet akadály igazából a változásnak. Mert Jézus alkalmassá tett. Úgyhogy innentől kezdve ez a terület, ez olyan, lehet, hogy megfogom az Úr kezét, és megyek vele. És lehet, hogy helyenként olyan lesz, hogy lobogok, meg nem akarok menni, de hidd el, apró változások, apró döntések, és látni fogjuk az eredményét. Nem csak a mi életünkben, a környezetünkben. Jó, úgyhogy Isten áldjon benneteket. El vagytok, bocsátva.